13. fejezet. Titanilla zúgó fejjel ébredt másnap déltájban. Kelletlenül utasította el Trulla frissítőit, s fürdő után újra visszabújt vánkosai közé. Maga se tudta, mi bántja. Máskor is megesett már vele, hogy a borgőze megszédítette, de szégyent vagy lelkiismeret furdalást soha se érzett miatta. Szerette a könnyű mámort, a mosolygó arcokat, a gondtalan nevetéseket, azokat az órákat, amelyek nem patát, hanem szárnyakat viseltek, és nem hagytak törést se az arcon, se a szívben. Nézte magát a kerek tükörben, és nem találta a tivornyának semmi nyomát az arcán. A bőre fehér volt és friss, a szeme fényes és kipihent. A szívét is üresnek érezte, és ennek örült. Szerette alvó, mély kútnak érezni a szívét, amelybe csak a nap süt be, s úgy megtölti fénnyel, hogy másra nem marad benne hely. Mióta Varanész itt volt az udvarnál, néha azon kapta magát, hogy szíve kútjában annak a komoly képét látja. De mostanában csak olyankor jutott eszébe a perzsa, ha látta. Mikor is látta utoljára? Igen, mikor Quintiportól a virágot kapta. Quintipor. Gránátvirág. Merne fogadni, hogy a sötétben is elvörösödött az este a rabszolga, amikor odasúgta neki, hogy ezután ez lesz a neve. De csak ugyan olyan halvány rózsaszín a szája. Ártatlan száj. A szeme is olyan tiszta gyerekszem. Megint elővette a tükrét, és egy kicsit fanyarul nevetett önmagára. Neki már többet tud, szeme, szája. Nehéz lépések döngtek a folyosón, Galérius csapta szét az ajtófüggönyöket. Nagy piros arca, fekete csordás szeme tüzelt a megelégedettségtől. Légy üdvöz, Augustella, harsogott rá a lányára. Hát elbántunk Maxenciusszal, mi? Titanillának elállt a lélegzete. Egyszer eszébe jutott a kottabusz, és megelevenedtek előtte a vacsora hangjai, színei, illatai. Minden tudott egész addig, míg neki tántorodott a princepsnek. A többire nem emlékezett, de Galérius szavaitól hamar eltakarodott a köd. Nem hiába titán az apád, kis tücsök. Te belőled nem Augusta lesz, hanem Augustus. Azt hiszem, nem is sok idő telik bele. Ó, Galérius megfizet. Titanilla előtt megképzett az esti kép. Az összebújó két öreg katona, aki vagy rablásra készül, vagy összeesküvésre. Hallotta a suttogásokat, a fenyegetőzéseket és fogadkozásokat. Apám, szólalt meg hirtelen, miért gyűlölötte a Dominuszt? Ezelőtt soha nem mert volna ilyet kérdezni az apjától. Most, hogy eldöntötték a sorsát, a dac és kétségbeesés vakmerővé tette. Galérius rámeresztette a szemét a lányra. Hogy jut ilyen az eszedbe? A Dominus öreg lett és tehetetlen. Dühös vagyok rá, az lehet. Sajnálom is, kár érte, hogy a Fláviusok megrontották, de nem gyűlölöm. Őt nem. Menjen haza Szalómába káposztát ültetni, és éljen 100 esztendeig, azt nem bánom. De a fő istentelent minden ivadékostul az öklömmel verem agyon. A takarón hevert a súlyos ezüstkorong Titanilla tükre. Fölkapta, és két hüvelykujjával szétrecsentette, mint egy mandula pogácsát. A lány most már elhitte, amit Romula nagyanyától hallott az apja erejéről. Csordás korában a legbőszebbikát is megszelídítette. Úgy, hogy megkapta a két szarvát, és kicsavarta a nyakát. Lovagpatáját a két ujjával feszítette le, de hülyeben. Ő ugyan eddig mindig azt hitte, hogy a szemével csinált mindent. Látta, hogy az óriás szenvedés sejtette, hogy nem az istenekért szenved. Így csak magáért gyűlölhet az ember, nem olyan távoli dolgokért. Megsimogatta a kezét. Bántottak, apám. A vállát kapta meg a lánynak. Ha az ujjait szorítja, úgy meg kicsordul belőlük a vér. A hangja üvöltés volt. Bántottak? Hát elfelejtetted már Kárhét, hiszen te is ott voltál. Kicsi lehettem, apám, nem emlékszem. Tudta, hogy volt valami csata egy ilyen nevű helyen, és most már az is eszébe jutott, hogy a dajkája azt mondta egyszer, annak kivágják a nyelvét, aki arról beszél. Azt hitte tréfa, de a csaták nem érdekelték, nem kérdezősködött tovább. Tudom, mindenki úgy tesz, mintha nem emlékezne, de a háta mögött mindenki azon röhög. A legutolsó katonám is leköpérte. Nem emlékszel, mi? A lány torkára tette kezét. Az érezte a rettentő ujjak hegyében a megveszekedett vér lüktetését. De volt annyira apja lánya, hogy a pillája se rebbent. Inkább a te folytogatásod, mint a Maxentius ölelése, mondta fagyosan. Kapta a kezét dühösen. Hát nem érted, hogy nem Maxentiusról van itt szó, hanem Maximianusról. A fián keresztül akarom a markomban tartani. Vagy azt akarod, hogy az öreggel vetesse le kell? Biztosra veszem, hogy a te kedvedért mind a két latriumkuláját belefújtja az orontészba. A lány szemét lefogta az utálat. A Cézár lecsillapodva járkált les fel a szobában. Ide algas. Majd eszedbe juttatom, mi történt Karhénál. Cézársága második esztendejében történt. Négy fronton lángolt a háború, neki a perzsa hadszintér jutott. Szaporral állt szemben, Varanész nagyapjával, akitől legtöbb félnivalója volt az impériumnak. Nem sokkal azelőtt, még a nagy anarchia idején tönkreverte a római légiókat, elfogta magát Valérius császárt, elevenen megnyúzatta és pirosra festett bőrét kitömetve hordoztatta meg Perzsia városaiban. Nem csak hadi érdek, de a római büszkeség is követelte a gyalázatos tett megtorlását. A döntő csata előtt való este megérkezett a táborba Diokleciánus, aki akkor verte le az egyiptomi lázadást, és Konstancius, aki Britanniát kényszerítette meghódolásra. Megbeszélést tartottak. Konstancius keveselte a római haderőt, és azt tanácsolta Galériusnak, hogy várja meg az erősítéseket, ne vigye mészárszékre a rendelkezésére álló légiókat. Ő tiltakozott a beavatkozás ellen, s mivel Diokleciánus nem mondott véleményt, másnap reggel nekivágott hadaival a sivatagnak. A győzelem biztos is lett volna, diadalhoz szokott, edzett légiókat vezetett, de a benszülött útmutatók a Sah zsoldjában álltak, félrevezették a légiókat, a perzsák kelepcéjébe vitték, s a rómaiak kegyetlen vereséget szenvedtek azon az átkozott helyen, ahol évszázadokkal azelőtt Crassus, a triumvír életét vesztette. A csatavesztés azonban csak emberveszteséget jelentett. A Sah nem ment át támadásba, sőt belső villongások miatt sietett elvonulni Diadala színhelyéről. Diokleciánus azonban irtózatos haragra gerjedt, és olyan megszégyenítést talált ki, amely kegyetlenebb volt, mint az ellenség kezére került császár meggyalázása. Ő díszkocsiján ült oldalán Konstanciusszal, s nekem, a római birodalom Cézárának 2000 lépést kellett futnom a kocsi után, mint egy rabszolgának. Bíbor cipőben, bíbor palásban, fejemen a cézári koszorúval. A megmaradt légió szeme láttára. Nyugodtan kezdte, de most már megint ordítva beszélt. Homlokán kidagadtak az erek, ami az útjába került szék, vánkos ruha, azt bőszülten rúgdosta szét. Tudod már most, mit jelent az apádnak Karhé? Kiszaladt a szobából, és egy elfakult bíbor szandállal tért vissza. Látod? Ez a Karhei cipő, vágta földhöz az összeszáradt szandált. Ezt én azóta mindig mindenütt magammal hurcolom, s minden este megesküszöm rá az isteneknek, hogy lesz még ennek friss bíbor színe. Mindenkinek a vérébe gázolok vele, aki részes a gyalázatomban. Konstanciuséba, aki a tanácsot adta Dioklesznek, a fattyadékba, mert azokban is az ő aljas vére folyik, az istentelenekébe, akikkel ki akarja magát császárnak kiáltatni, miest az öreg Dioklész befogja a szemét, de azt nem éri meg. Akkorára a magját is kiértjük az istenteleneknek, s az utolsó a sápat pofájú lesz. Ezzel az öt ujjammal szorítom ki belőle a párát, és döktetemét 2000 lépésnyire húzom a kocsim után a parban, a légiók szeme láttára. Patakzó verejtéke a bíbort is átnedvesítette rajta. Titanilla hálóköntöse ujjával törülgette az eltorzult arcot, irtózattal is, szánalommal is nézte az örjítő bosszúvágy betegét. Tudod most már, miért kell a titánnak összefogni Herkulessel? Tudom, apám, mondta a lány csendesen, és mindkét kezét rászorította a szívére. Trulla tipegett be a szobába újabb kísérletet tévén kis úrnője megetetésére. Mit hoztam ám én az én drágaságomnak, de mit ám? Örömében mindjárt piros lesz a sápad babácska, ha ezt meglátja. Mit hoztál, Trullám? Fordult oda a lány. Megkönnyebbedett, hogy nem kell az apjára nézni. Mivel szokott otthon a drága Romula nagybama az ő kis cicájának kedveskedni? Vajalja, fodorodott mosolyra a lány sápadt szája. Galérius tréfás fintort vágott. Parasztka, még ezen a napon is, mikor a nyertest várja. Aranypálcás janitor alázatoskodott be, de nem Maxenciust jelentette. Tágész, a haruszpexek és augurok tisztelendő főnöke, és az érdemes Szincellus, az orvos jelentek meg a szentséges úr parancsolatára.